22 óra.
Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Borsódi László trombita művésszel, Strauss Kálmán beszélget.
Nos, hát mielőtt idejöttem, pár nappal megkaptam a legutóbbi közös produkciónak a felvételét, amiben ugyan a trombitának nem lehet azt mondani, hogy főszerepe van, de hát mégiscsak ez adta az apropót, hogy megkérjelek arra, hogy beszélgessünk el a te életedről. Ez a produkció egy Mozart requiem volt, teltház előtt. Azt kell mondjam, hogy a sok amatőr közönműködő ellenére, vagy talán éppen azért, ez egy nagyon tisztességes felvételt, szép koncertet eredményezett. Hát ebből az alkalomból kérdezlek téged arról, hogy hogy lesz az ember olyan művész, aki trombitát választ, egyáltalán résztfúvós hangszert választ magának?
Hát valójában ez a dolog nem is rajtam múlott teljesen, mert a szüleim, akik egyébként zeneértő és rajongó, egyébként iparművész keramikusok, ők vetették föl, mikor én voltam 6-7-8 éves, hogy azért a zeneiskolai lehetőségekkel élve tanuljak én is valamilyen zenét. Édesanyámnak a Kürt nagyon tetszett, volt egy Suprafon kiadású lemezünk, amin cseh kürtösök muzsikáltak. És a Kürtnek valóban van egy olyan regiszter, egy olyan herc kisugárzása, ami mondjuk igazán jól esik hallani az embernek, tehát ez a középregiszter, olyan, mintha azt mondanám, hogy a brácsa az is egy olyan, és ők abból indultak ki, hogy amikor a gyerek mondjuk zeneiskolába tanul, akkor az ne legyen olyan fülsértő, de ez nem jött össze, mert olyan kicsi, termetű, vékony gyerek voltam, hogy a Kürthöz még nem nőttem fel eléggé így 8 évesen, és ezért a trombitát sózták rám a zeneiskolába. Ami mellett aztán hát le is ragadtam, lévén, hogy nekem ez nem volt annyira szabadon választott elfoglaltság, tehát a zeneiskola első éveiben jelentősen maradtam távol az intézménytől, különböző nem igazmondó indokokkal, mert nagyon sok minden érdekelt. A művészet, képzőművészet, a rajzolás mindig nagyon érdekelt, a történelem nagyon érdekelt, és természetesen a 8 éves gyereknek megfelelő tevékenységek. Szentendrén laktunk, tehát volt Dunapart, volt patak, erdő, Szentendrei sziget, és én inkább mozogni, meg mindenfelé tekeregni szerettem volna. A zeneiskola az pedig heti 2 alkalom volt, ami azért úgy elég jól elvitte azokat a szabad időket, amikor én ezekkel az egyéb dolgokkal is foglalkozhattam volna. De utána csak-csak megragadott ez a témakör, mint hogy zene, zenélni, főleg akkor, amikor már kamarazenére tudtak fogni, és igazából a kottaolvasást is ott tanultam meg, amikor hát régen ugye még létezett az úttörő zenekarnak a fogalma, és egy nagyszerű karnagy, pap Tibor bácsi vezette a Szentendrei úttörőzenekart, és nagyon nagy létszámú együttes volt, úgyhogy én, mint ilyen kezdő trombitás, kaptam azt a lehetőséget, hogy először csak tartom a trombitát, és úgy teszek, mintha játszanék, és közben még se a fogásokat, se a kottaolvasást nem birtokoltam annyira, hogy igazából bátran belefújhassak, de ez az évek folyamán, 1-2 év alatt azért kialakult, és hát valóban örömemre szolgált a társas zenélés. Tehát így indultam el azon az úton, ami aztán ilyen zeneiskolai versenyek, amiket hát mondhatom, hogy ilyen félálomba nyertem meg, mert annyira nem voltam összeszedett, tehát volt, ahol makulátlanul eljátszottam a darabot, viszont háromszor ismételtem, mert elfelejtettem, hogy már ismételtem egyszer. Úgyhogy ezek hát igazából a figyelmetlenségemet, és hát viszonylag nem voltam összeszedett sokáig. Tehát nem értettem a zenének ezt a, hogy mondjam, egyszeri és megismételhetetlenségét, hogy az ember kiáll egy koncertre, és akkor az nem olyan, hogy majd még utána azt az ütemet még egyszer egy kicsit úgy kiretusálom. És hát ebbe bele kellett szokni. Erre pedig a következő lépcső volt az, ami hát a megoldást nyújtotta a Bartók Béla konzervatórium a Nagymező utcában, ahol aztán már mindenki hát a zene felé fordult, bár nagyszerű osztályom volt, és nagyon jó tanáraim is, úgyhogy a történelem és az irodalom iránti lelkesedésem ott is táptalajra találhatott. És Simon Attila volt a tanárom, aki az Operaházban volt, trombitás, és az ő furcsa személyiségével együtt is egy nagyon inspiratív, jó tanár volt. Nekem minden esetre azt hiszem, hogy ő adta a legnagyobb lépéseket, hogy aztán a Zeneakadémiára is felvettek.
És ott hogy folytatódott?
Hát a Zeneakadémián meg az volt a helyzet, hogy valójában ez az egész trombitálásom, amivel sok versenyt megnyertem, meg fiatalon már konzervatorista koromban is a zeneakadémista diákokkal kamarazenéltem, meg indultam az első nemzetközi trombita versenyen, ami hát most már nem tudom az évszámot, hogy 80-as évek elején volt valamikor, és én voltam az egész csapatból a legfiatalabb induló, és a tanáraim azok valóban egy ilyen hát ilyen ifjúkori karriert szántak nekem, hogy na majd velem megmutatják azt, hogy egy fiatal gyerek is mit tud, hiszen már a nagyszerű Velencei Tamás, a többi nagyon jó trombitás, akik eleve voltak az idősebb generációból, Geiger György, Petsz Pál, Palotai István, stb. Lehet sorolni hosszan, úgyhogy tudták azt, hogy ahogy nyílik a világ, és én azért mégiscsak a Kádár korszaknak egy ilyen kései szakaszában kezdtem trombitálni, és valóban nemzetközi versenyeket rendeztek már itthon is, mindenképp indítani akartak, és egy kicsit ilyen versenyzőt akartak belőlem faragni. Amire én azért annyira nagyon nem voltam alkalmas. Egyrészt azért, mert már nagyon, hát, hogy mondjam, a stílus irányzatokból, főként a barokk és a régi zene érdekelt. Ezáltal a kortárs zenékhez hát nem volt olyan nagy kedvem és lendületem, ami egy ilyen versenyzőtől hát elvárható. Mert valóban az érthető, hogy egy ilyen hangszer, nemzetközi hangszeres versenyre a jelenkori szerzők mindig írtak egy-egy versenyművet, ami érthető, hogy ezzel minden nemzet így egy kicsit képviseli a kortárs zenéjét. És hát erre nem voltam én alkalmas, mert a történelmi és az irodalmi érdeklődésem kapcsán is leginkább ez a 16.-17. század nyűgözött le. Egyrészt azért, mert az a trombitálásnak egy aranykora volt, tehát ott nem a szüneteket számolta az ember, hanem az elejétől a végéig szépen végig görgetett egy darabot, úgyhogy ő maga is zenél. A trombita, mint hangszer, ugye aztán a forradalmak korától egy kicsit leredukálódott, mert a trombita, mint egy szimbolikus jelkép, az Isten, a király és a hősiesség, meg hát ugye a csatáknak a egyik ilyen effektje, megszólaltatója, az felülíródott, mert a forradalomban eltűntek ezek a mérleg serpenyőjébe helyezett súlyozások. Tehát ugye nem volt többé király, az Isten is erősen megkérdőjeleződött. Minden esetre legalábbis azt kijelenthetjük, hogy a földi és az égi hatalmakat már nem ilyen megjelenítésekkel, mint trombita hang, ami összefonódik ugye esetleg egy földi önkény úrnak is akár a heraldikai, akár pedig a hangzó meg személyesítésével. Ez felülíródott, és inkább a számomra a Haydn-i ugye az a legtipikusabb, ahol egy gyászzene, vagy egy esküvői zene szintén magába rejt egy ilyen pukedlizást, ami egy kicsit nekem ez a, szintén a iparművészetből, ugye vannak a Hummel figurák, ezek a porcelán figurák, ahol hát egy gicses jelenet, ahogy ül a kisfiú a padon, és egy galamb száll a vállára, miközben egy utcai éjjeli lámpa fényénél ül mondjuk az erdőben. Tehát az egész teljesen irreális, viszont a polgári társadalom és az, akiknek ez a fajta művészet szólt, az vevő erre.
De ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a kor, amiről beszélsz, Haydn még bezárólag, de még azért tovább is. Azért zenében, építészetben, képzőművészetben, mindenben fontos volt, hogy a dolgok szépnek kell, hogy legyenek. És én például, most megint mindegy, hogy ki volt, mindegy, hogy milyen zenekar, de tegnap hallottam egy Beethoven 7. szimfóniát, ami a számomra elképzelhetetlen erőszakos hangsúlyokkal. Én azt tudom, hogy oda van írva a partitúrában, hogy Sforzato, ezt én mind értem. De az a Sforzato, az nem ugyanaz. Tehát benne kéne maradni ebben az elegáns, a szépség ideált jelentő körben. Te erről mit gondolsz?
Hát semmiképp sem az ijesztegetés ugye a célja a zenének. Ez egy kicsit a mai kornak a szüleménye, meg annak a fajta emberképnek, hát romantizálják szó szerint Beethovent is ezzel a borzas hajjal, meg hogy ő egy milyen exaltált figura lehetett, ami természetesen a zenében hát nem lehet igaz. Nagyon érdekes dolog, egy nagyon más hasonlatot mondok. Volt egy zseniális énekesnő, aki korán elhújt, Amy Winehouse nevezetű, tulajdonképpen soul és jazz énekes.
Igen.
És ő is úgy jelenik meg az emberek előtt, hogy egy züllött, teljesen lecsúszott figura, de az ember, ha meghallja énekelni, akkor azt mondja, hogy egyrészt ittasan vagy füvesen így nem lehet énekelni. Az egy olyan összeszedett zene, ugye a jazz, ahol az intonációtól kezdve a ritmikáig minden egy tűéles találkozásban kell, hogy összeforjon. Ez is azt igazolja számomra, tehát hogyha ő így tudott énekelni, és ilyen képet kapunk egyébként a médián keresztül róla, mint amilyen mondjuk az arcképeiben Beethovenről is megjelenik, akkor ezeken valóban el kell gondolkodni, hiszen Beethoven is egy olyan professzionális zeneszerző volt, hogy ő gyakorlatilag azt írt, amit akart egyébként, hiszen a régebbi stílusokat, mondjuk a Bach fiúknak, a később a fiatalabb fiúknak a zenéjét is tökéletesen tudta művelni, és akármilyen divertimentót is írhatott volna Mozart stílusba, de nem, hanem ő valóban egy forradalmi alakja volt a zenetörténetnek, aki valóban önmagát hozta, na de azzal ő valószínű, hogy nem asztalt borogatni akart, hanem az esztétikum, az mindig egy origója a dolognak. És hát ez az interpretációra is kellene, hogy vonatkozzon, hogy ne ez a csapdosás legyen.
Én úgy érzem, hogy ez most talán azért van, mert pontosan a médiák hatása miatt van, vagy lehet az oka, hogy mindig valami újat, idézőjelbe, valami mást, szokatlant kell produkálni.
És amit mondtál, az olyannyira így van, hogy hát a fiatalabb generációk, a mindenkori fiataloknak mindig be lehet mutatni újként azt, amit még nem hallott. Tehát itt valóban azok a koncertek, amik azért is vannak, hogy a művet megmutassák, és nem valami újfajta labort kell bemutatni, ahol buzog és fortyog az anyag, hanem egy bizonyos olyan alázattal, ami szerintem, hát mégiscsak van egy ilyen aranymetszése, hogy meddig lehet elmenni. Főleg a klasszikus zenében, ahol azért a ott a kép ad egy megkötöttséget. Az más, hogy mondjuk egy olyan középkori zenébe, amiben belevonnak más hangszereket, meg dobokat, meg az improvizációs lehetőség, ahol megvan, az valóban egy tágabb dolog, de ahogy említetted, pont Beethovent vagy Mozartot, szóval annak azért van egy olyan kerete, hogy főleg, ha belegondolunk, hogy a régi embernek az inger küszöbe az sokkal alacsonyabb volt, ő neki nem kellett olyan brutális hangerővel eleve hallgatni egy zenét, hogy ő azt fel tudja dolgozni és be tudja fogadni.
Nem kellett, mert a környezeti zaj sokkal alacsonyabb volt. Mi azért nálunk valami mindig szól, ha más nem, akkor az elektromos hálózatnak van egy alapzúgása. Nem tudom, hogy jól gondolom-e, de megkísérlem. Ha azt mondom, hogy az általad játszott zenéknek a helyszínét, ha számba veszem, akkor nekem úgy tűnik, mintha több templom lenne benne, mint koncertterem.
Hát igen, mert ahogy előbb is említettem, ugye a trombitának van egy feladata, főleg ebben a korszakban, tehát a 16-7-8. Században ez egy, hogy is mondjam, olyan, mint a festményeken, ezt hívják ugye ikonográfiának, hogy van egy jelentés tartalma, mondjuk egy hölgy, aki a templomban glóriával a fején áll, és egy mondjuk egy törött kocsikerék van mellé rakva, akkor arról mindenki tudta, hogy a Szent Katalin, vagy egy másik figura, aki nyilakkal van átlőve, arról tudták, hogy Szent Sebestyén, és nem kellett neki magyarázni a dolgokat. Amikor a trombitát meghallották egy zenekari betétben, akár egy uvertűrben, akkor már lehetett tudni, hogy az opera az hát egy olyan karaktert is magában hordoz, amiben benne van egyrészt a triumf, ami a győzelem, másrészt vagy az antikvitás császárai, királyai, fáraói netán, és hát a templomi zenében meg természetes, hogy az Isten, Krisztus, illetve nekik is gyakran ugye a megdicsőülését, illetve a küzdelmeiket is a trombita gyakran megjeleníti. Ezért nagyon sok templomi zenét, hát főleg azért, mert hogy még diákkoromban, módomban állt Klembala Géza organizációjában a belvárosi templomban Bach összes kantátáját annak idején vasárnap délután a Magyar Rádió egyenes közvetítésével eljátszani, és hát ez a mai napig így folytatódik, tehát Bach kantátákat rendszeresen játszom, a Händel oratóriumokat természetesen, Messiást, most rengeteg ószövetségi tárgyú oratóriumot is játszunk, és hát szóval óriási a zeneirodalom, ami hát ugye a keresztény kultúrához köthető. Hál' Istennek Bach is még a reformált identitás ellenére is még a régi szisztéma szerint hangszerelt, mert elméletileg hát nagyon furcsa, ugye Schütznek a pályája. Ő az egyik legjobb példa erre, hogy a pompázatos velencei zene után, amit Giovanni Gabrielitől elsajátított, meg Monteverdivel együtt adták a kilincset a Szent Márk Székesegyházba, és miután visszatért a puritán és protestáns német hát közegbe.
Meg addigra megváltozott, tehát addigra már protestáns.
Így van, igen.
A gazda, és igen. Ugye a Cuius Regio, Eius Religio, tehát aki
és erősen a főnök annak befolyásolt lett így a nagy mester. Igen. És egy csomószor szinte ilyen monoton beszédszöveget írt, vagy kényszerből, vagy nem, hiszen aztán élete végén megírta, most aktuális is, a csodálatos karácsonyi történetét, Histori de Geburt Jézu Kriszti, amelyikben megint pompázatos polifon dolgokat.
Ugye az első német szerző, aki igazán német nyelvre ír, és a német prozódiát azt
igen,
valahogy át kellett
igen,
ültetni
igen.
A zenébe. A diploma munkája, azt nem tudom, ismered-e őket, a Gabrielinél, az 6 olasz madrigál.
Ja, igen, igen, hát ez...
Az teljesen olyan, mint igen. Ami ennek lennie kell, és aztán hazamegy, ott ráadásul 30 éves háború van, ember
igen,
születnek
igen.
A Kleine Geistliche koncerte, igen. Sorozat, ugye mindenféle fura a hangszer összeállítás.
Igen.
Azért, mert olyan volt, aki olyan igen. Tudott játszani.
Hát csodálatos egyébként, és ez is nagyon érdekel, ugye a zenetörténelem így párhuzamban a történelemmel, hogy mik ezek azok okozatok, amit mondtál pont, mert tényleg egész furcsa hangszereléseket ad ki egy ilyen járvány, ami hát egy ilyen fantasztikus zseni kezében, hogy is mondjam, hát szinte nem is hiányoljuk az óriási 3-4 kórusos műveket, amiket előtte meg Hermann Schein, meg ilyen szerzők írtak, hanem tényleg egy 5-6 fős hangszeregyüttes és mondjuk 3 énekes.
Még valami érdekelne engem, és feltetőleg a hallgatóinkat is. Ha az ember ezeket a zenéket játsza, lehet, hogy úgy is el lehet játszani őket, hogy ott van a kotta kép, és azt eljátszom. De azért valahogy az mégse lesz az igazi. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ehhez kell valamiféle hit. nem szakmai hit elsősorban, az is kell, hanem hogy az ember, amit játszik, vagy amit énekel, azt komolyan úgy is gondolja. Mit gondolsz erről?
Hát igen, a trombita az ad egy olyan, egy zeneművön belül is egy olyan szituációt, hogy az, amikor megszólal, akkor igazán felfokozott már a zeneműben is a hit, az érzelem, és az Isten magasztalás, és ezért egy kicsit olyan az ember, mint hogyha ő is, most nem akarok nagy szót mondani, de valóban egy profécia lehetősége van azzal, hogy mondjuk a Händel Messiásából ezt a feltámadási trombita szólót eljátsza, mert ezzel valóban kifejez egy olyan dolgot, hát amiben a feltámadásban hisz, vagy amikor a halottak éptestel kikelnek a sírjaikból, és ezt azért úgy megjeleníteni, ehhez kell egy ilyen fantáziáló természet, ami nekem megvan, ami nagyon gyakran valóban egy kicsit a realitás érzékemet nem jó irányba befolyásolja, de szeretnék a hangszeremen beszélni, tehát egy visszatérő dallamot úgy a természetesen a leírt kottahép képhez képest hűségesen, de mégis egy más hangsúllyal előadni, amiből összeáll a végére egy olyan kép, ami arról szól, amit a szerző is akart. Ebben csak bízom, hogy ez sikerül, és az az igazság, hogy pont veled, Kálmán, nagyon sok szép élményem volt, nagyon sokat zenéltünk, Messiást, Hámolmisét, Bach Magnifikátot, és ezekben nagyon-nagyon nagy élményt nyújt az, hogyha a zenekar és a kórus is, és főleg aki a zenekart vezényli, és jó véleménnyel voltál arról, amikor trombitáltam, mert amikor egy-kétszer nem tudtam mondani, nem tudtam elvállalni a koncertet, akkor még mondtad is, hogy jó, szuper trombitás, ismerjük, de nem te vagy. Tehát van olyan, hogy a közös nyelvet és érzelmi húrokat tudnak emberek a zenén keresztül megpöndíteni vagy megfújni.
Igen, ez amit mondasz, nagyon fontos. Tehát ugye az ember mindig igyekszik tisztességesen a koncertjeire felkészülni, akár mint hangszeres művész, akár mint karmester, de azok ritkán vannak azok a pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy na most itt azért erről több van, vagy többről van szó. Ezen lehet szárnyalni. Tehát egyszerűen megteremtődik valami arra, nem tudom, néha csak 3 percre, néha fél órára, amiért szerintem ezt a szakmát érdemes művelni. De hát például Hámolmise, Sanctus.
Igen, csodálatos. És valóban így csak visszatérve a kérdésedre nem is igazán válaszoltam, mert hogy ugye a templomi közeg az engem mindig is inspirál. Gyerekkoromban is, mivel nagyon-nagyon sokáig binistráltam, én a templomban nagyon otthon éreztem magam, és bármelyik templomban. Tehát, hogyha elmentünk egy kirándulásra, akkor is a helyi templom után koslattam, és nem feltétlenül azért, hogy ott egy hálaadó imát rebegjek, hanem mert érdekelt mindig is, és amikor meg már ott bejutottam, akkor a ima az magától meg tud képződni, de valami, tehát ezt igazán nem lehet szavakba önteni, hiszen ennek nem is az a célja, hogy egy ilyen reklámozott helyszín legyen a templom, hanem ennek van egy magnetikus vonzása helyesebben, ami rám nagyon hatott.
Karácsony oratórium, Grosser Herr, igen. Mária. Ott azért...
Na hát a legszebb példa egyébként a trombita szerepre.
Az felér egy trombita versenyen azért.
Nem is így technikailag nehéz, hanem az, hogy ugye ez egy olyan trombita, hogy egy szóló trombita Bachnál, amikor szólóban marad, akkor nagyon érdekes, hogy vagy egy koloratúrában versenyez mondjuk egy szoprán énekessel, vagy pedig van még három trombita egyébként, akiből a felső a sopranino, a második egy szoprán.
Ez az átlagos.
Így van, tehát ott ki van potolva. Ebben a Grosserher 8-as ária, abban pont az az érdekes, hogy az ember fönt brillírozik a magas szoprán regiszterben, és utána a sátáni hatalmat papapam, papapam, meg kell neki jeleníteni egy ráadásul vérfagyasztó trillával. Tehát nagyon nagy az ambitus a darabnak, úgyhogy ez azért nehéz, mert a trombitás rá feszül a felső szólamra, ugyanakkor meg ki kell lazulni, hogy megfújjon egy szinte harsona mélységű regisztert.
És ráadásul nem a szokásos szoprán énekesnőt kell,
hanem egy basszistát.
Hanem egy basszistát kell.
Így van. Kísérni,
ami azért nem könnyíti meg az életet, ez egészen biztos.
Így van.
Arról még érdemes volna beszélgetni, hogy ugye hát van a modern trombita, és van a nem modern, ezt most
igen,
azért mondom így,
persze,
historikus trombita, illetve annak millió válfaja,
igen,
amivel én őszintén megvallom, hogy nem is vagyok teljesen tisztában. Többször próbálkoztam, de mindig akkor, ha találkozok trombita művészekkel, akkor mindig kiderül, hogy de az, amit én tudok, az semmi ahhoz képest, amit tudnom illenék.
Hát a trombitának a története az tényleg az egyik legrégebbi olyan instrumentum, ami ugye maximálisan azon múlik, hogy a megszólaltató milyen fizikális, hogy is mondjam, lehetőséggel bír a hangszer irányába, mert ez valójában most is egy ugyanolyan cső, egy mondjuk 90-től másfél méterig, 90 centitől másfél méterig terjedő csőhosszal és egy tölcsérrel, illetve egy fúvókával ellátott instrumentum, amiben a modern hangszeren is csak 3, illetve maximum 4 billentyű van ahhoz a több tucat hanghoz képest, amit viszont képes megszólaltatni. A naturtrombitán, a barokk korból, ugye már a barokk trombitának elnevezett hangszer, azon nincs billentyű, viszont a csöve utáni cső, na a elnézést, tehát a barokk trombitának a tölcsérétől a fúvókáig vezető csőhossz az másfél méter, magyarul a felhangok sokkal dúsabbak, tehát ez egy mélyebbre hangolt trombita, és mivel nincsenek billentyűk, itt mindent a légoszloppal, illetve az ajak rezonanciával lehet szabályozni. És hát erre írta azt a több száz, netán több ezer művet az egész zeneirodalom, mondjuk Brahmsig bezárólag, mert onnan jött igazából már az, hogy kizárólagosan billentyűs trombitára írtak a szerzők, hogy hát bíztunk abban mindig is, akik elkezdtük ezt a historikus muzsikálást, hogy ez lehetséges úgy, hogy azért mégis szalonképesen játszon az ember a barokk hangszeren. Talán ez a tanulás is számított, tehát hogy azok kezdték el ezt aztán tanítani, akik már tudtak rajta játszani. Tehát vannak ilyen kis szabadalmak, amiket átadtak egymásnak a zenészek, és így szerintem mára eljutott a korhű hangszereken való játék olyan szintre, hogy már nem az a kérdés, hogy most mennyire makulátlan, mert legyen az, hanem hogy ki milyen előadásban adja a művet elő.
Hát még valami, ugye legutóbb, amikor találkoztunk zenében, a Mozart Requiemben, az egy jótékonysági koncert volt. Jótékonysági koncertekről általában azt illik tudni, hogy azok tényleg szabad akaratból történnek, tehát elmegyek, játszok, dirigálok, de azért nem jár honorárium. És azt is tudom, hogy te miséken is szoktál trombitálni.
Igen, így van. Hát a Szent István Bazilikában is gyakran játszottunk az újévi szertartáson, az évféli misén, de Szentendrén, ahol lakom, ott is szoktam a délelőtti miséken a orgonistával karöltve hozzájárulni a mise énekekhez a hangszeremmel. És hát a jótékonysági dolgok az pedig természetes, főleg egy szintén egyházi berken belül, mert azt a családomnak érzem, tehát ott az nem kérdés, hogy nem azok a szempontok vezérelnek, mint mondjuk egy koncerten, egy koncertteremben. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez ebbe szintén egyet gondolunk, hogy jó összetartani egy közösséget is a zene által, és örülök, hogy oda tehetem az asztalra azt, amit tudok.
Egyébként fontos azt gondolom megjegyezni, hogy a misén való hangszeres játék, vagy éneklés, vagy bármi, ami muzsikálást jelent, az nem koncert, ez sokan félreértik. Például legutóbb, nem nevezem meg, hogy hol, szintén ilyen jótékonysági akcióból hány teremtést játszottunk el, amit én a legnagyobbnak, talán az egyik legszebbnek tartok a műfajban, és akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy ez nem való a templomba, ezt tessék elvinni a hangversenyterembe. Én meg úgy gondolom, hogy de. Sőt, pontosan tudjuk, hogy az egyetlen olyan darab, vagy egyetlen olyan oratórium, amit liturgikus keretek között is játszottak. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy nem kellene ettől úgy félni. Tehát, hogyha te trombitálsz, akkor úgy gondolom, hogy az legalább annyit jelent, mintha énekelnél, mintha Gregoriánt énekelnél, vagy motettát, vagy bármi mást.
Így
az bizony segíti az embereket a misén belül közelebb jutni a Jóisten. Ez én így gondolom. Nem tudom,
így, így persze, természetesen ez így van. Tehát amikor a szentmiséken játszom, akkor az orgonistával játszunk egy előjátékot, néhány ütemet, és utána pedig belesimulok a közegbe, és talán az intonációt segítem, tehát van ebbe egy ilyen kis munkafolyamat is, hogy azért arra figyelek, hogy a híveknek a szokásait ne zavarjam meg, és hát ilyenkor a hangszeren is úgy kell játszani, hogy ez éppen megfelelő strófának a szótagai, meg a más hát a magánhangzó,
a
prozódiához igazodva formálom én is a hangokat. Úgyhogy ebben egy nagyon szép feladat van, úgy érzem.
Mondok egy nevet. Szent II. János Pál pápa.
Hát mondhatom, hogy igen közeli kapcsolatba jutottam vele, nem mint személy, hanem csak mint alkalmazott, mert Olaszországban hát dolgoztam nagyon hosszan, tehát a mai napig is rendszeresen járok Olaszországba koncertezni, de volt egy olyan szakasz, amikor a zenekarunk, aki egy velencei zenekar volt, kapott felkérést arra, hogy a Szentatyánál hát az audienciák előtt, után és közben a zenei szolgáltatást bonyolítsuk, és hát ott kerültem kapcsolatba a helyi orgonistával, aki a Székesegyházban volt a fő orgonista, és hát vele nagyon sok koncerten, rendezvényen, a Lourdes zarándoklat indításánál rengeteg audiencián, ott a modern közösségi teremben, ott is nagyon sokat játszottam, és hát gyónni is volt módom a Szentatyánál, és hát lenyűgözött a személyisége, igen, beteg volt már akkor, és az ember azt hitte, hogy így a látvány kapcsán, hogy szinte nincs is annyira jelen, de hát testben nem volt jelen, és fantasztikusan képbe volt, még humorizált is, és azt hiszem, hogy egy lenyűgöző élmény volt mindenki számára, aki láthatta, hallhatta őt, és netán egy légkörben lehetett vele.
Talentum, beszélgetések életről és értékekről. Borsódi László trombita művésszel, Strauss Kálmán beszélgetett.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákos falvai plébános. Minden évben januárban ünnepeljük a Mária Rádió születésnapját, azt a napot, amelyen először megszólalt itt Budapesten és környékén a Mária Rádió. Immár 19 éve áll a Mária Rádió az igehirdetés szolgálatában, sugározza az örömhírt, adja tovább azt a jó hírt, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és szeretnénk mindannyian tanúi lenni a feltámadás örömhírének. Különböző tanításainkkal igyekszünk elmélyíteni hitünket, liturgikus eseményekbe, imádságokba kapcsolódhatunk be a Mária Rádióban. És mindez azért működik immár 19 éve, mert önök, kedves hallgatóink, szívügyüknek tartják a Mária Rádiót, és anyagi támogatásaikkal újra és újra rendszeresen támogatják a rádió működését, a rádió műsorát. Amikor ilyenkor januárban hálát adunk a rádióért, akkor hálát adunk mindazokért, akik bármilyen módon hozzájárulnak a rádió működéséhez. Imádságunkban ott vannak azok is, akik anyagi hozzájárulásokat adják a rádió működéséhez. És továbbra is nagy szeretettel kérjük a kedves hallgatóinkat, hogy továbbra is támogassák a rádió működését, a rádió műsorát, hogy napról napra elhangozhasson az örömhír, hogy napról napra hallhatóvá váljon az üzenet, Krisztus föltámadta halálból. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntelek benneteket, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és egy munkaélményt szeretnék veletek megosztani, és egyúttal hívni benneteket erre az élményre. Amikor a rádió elindult, akkor nem tudtuk még, milyen műsorok lesznek azok, amiket az emberek szeretnek. És egy-két év után indítottuk el az életút interjúkat, amik vagy tanúságtevések, tehát hitvallások, vagy egyszerűen az életnek a bemutatása, azoknak az értékeknek a bemutatása, amit az ember az életében követ, és ha követ, akkor az élete biztosan jobb. Én nem tanultam médiát, nem is dolgoztam benne soha, de ezekben az életút interjúkban, amiben az elejétől bekapcsolódtam, hogy tudjam, hogy mit is kell csinálni, rendkívüli örömet leltem. Tudjátok, azért, mert hogy nincs annál jobb, mint hogyha valaki megnyílik előtted, az egész élete feltárul előtted annak a kincseivel, problémáival, nehézségeivel, mert a Mária Rádió stúdiójában ez történik, hogy amikor egy életút interjút csinálunk, akkor az embernek, mintha a szíve nyílna meg, és egészen megható dolgokat éltem át, és arra hívlak most benneteket, hogy gyertek ti is riporternek, hogy ti is készítsetek életút interjúkat, készítsetek hitvallókat, de hát valójában mit is készítetek? Beszélgettek rácsodálkozással az emberek életére velük. Riporternek hívnak benneteket, tehát jelentkezzetek egyszerűen az info@mariaradio.hu-n, és aki jelentkezik, azt kiképezzük, megtanítjuk, megmutatjuk, hogy mi hogyan csináltuk. Egyszerű. Ha én meg tudtam csinálni, akkor mindenki meg tudja csinálni. És nagy örömedet fogod látni, találni abban, hogy más életek előtted feltárulnak. Gyere riporternek, jelentkezz, kérem, az info@mariaradio.hu címen.
Mária Rádió.